Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Thomas Mann, a Varázshegy.
Negyedik befejező rész. A halál ünnepe.
Az író Mensáros László.
Péperkorn Gregus Zoltán. Nafta Márton András.
Szettembréni Pap Zoltán. Berenc Gáti József. Krokovszki doktor Horváth Gyula.
Hans Kastorp Dunai Tamás.
Egy kicsit izzadok. Isten hozta a fiatalember ellenkezőleg foglaljó helyet. A gyengeség jele, ha az ember a forró ital elfogyasztása után legyen szíves, helyes. A zsebkendőmet.
Tessék.
Köszönöm szépen. Igazán föltétlenül fiatalember. Föltétlenül az elismerésre méltó szót kell itt abszolút. Igazán kedves, hogy egy beteg öregem.
Meglátogatok? Nem úgy van, mint Herr Péperkorn. Nekem kell érte hálásnak lennem, hogy egy ideig elüldögélhetek itt az ágyánál. Hiszen nekem összehasonlíthatatlanul több örömem van belőle. Teljességgel önző érdekből teszem. És miféle félrevezető személy leírás ez? Beteg öreg ember.
Jó, jó.
Senki se jönne rá, hogy ez magára vonatkozik. Teljességgel hamis képet fest.
Jó, jól van, fiatal ember. Azaz, hogy jó a szándéka, erről meg vagyok győződve. Kellemesen éreztem magam tegnap délután. Uh-huh. Bizony. Még tegnap délután. Azon a vendég szerető helyen. A nevét elfelejtettem. Na, ahol azt a kiváló szalámit fogyasztottuk rántottával, meg ezt az üdítő falusi bor.
Ah, hát nagyszerű volt. Botrányos étvágyal faltunk valamennyien. Az itteni konyhafőnök bizonyosan megsértődött volna, ha látja. Mégpedig jogosan. Egy szó, mint száz, kivétel nélkül odaadóan élveztük a helyzetet. Ízig-vérig valódi szalámi volt. Szettembrini úr egészen elérzékenyült. Talán még a szeme is könyvbe lábadta, hogy ette.
Lovagias, derűs és beszédes ember. Igazi gaballér. Bár nyilván nem adatott meg neki, hogy gyakorta váltsa ruházatát.
Egyáltalán nem. Egyáltalában nem adatott meg neki. Régóta ismerem, jó barátok vagyunk. Azaz, hogy ő rendkívül szívélyesen felkarolt, mert úgy látta, hogy az élet féltett gyermeke vagyok. Ez olyan állandó fordulat közöttünk. A kifejezés így magyarázat nélkül nem egészen érthető. És állandóan azon fáradozik, hogy helyesbítően hasson rám.
Lovagias, derűs ember. Kellemes ember, noha... Na, engedje meg ezt a megszorítást. Noha vannak bizonyos előítéletei. Madame az utitársnőm nem nagyon szíveli, mint bizonyára észrevette. Kevés szimpátiával nyilatkozik róla, valószínűleg azért, mert efféle előítéleteket érez magatartásából vele szemben. Szót se többet, fiatalember. A legkevésbé sem óhajtanám Szettembrini urat és a maga baráti érzelmeit. El van intézve. Eszem ágába sincs olyasmit állítani, hogy vala is vétett az udvariasság ellen, amely a gavallér hölgynek... Perfekt, édes barátom, minden tekintetben kifogástalan. Mégis van egy bizonyos határ. Tartózkodás, bizonyos rekuzáció, amely madám húzódozását emberi szempontból nagy mértékben...
Indokoltá teszi, érthetővé teszi, megmagyarázza. Bocsásson meg, Minher Papercorn, hogy önhatalmúan befejezem a mondatát.
Nos?
Bizvást megkockáztathatom teljes egyetértésünk tudatában. Nincs ebben semmi meglepő, kivált, ha tekintetbe vesszük, hogy a nők... Talán mosolyog rajta, hogy zsenge korom ellenére így általánosságban beszélek a nőkről, hogy a nő magatartása a férfival szemben mennyire függ a férfi magatartásától. A nő, hogy úgy fejezem ki magam, reaktív teremtmény. Hiányzik belőle a kezdeményező erő, hanyag és passzív. Amennyire meg tudom állapítani, a nő szerelmi ügyekben tárgynak tekinti magát. Nem választ, hanem engedi, hogy őt válasszák. A szerelem tevékeny választó alanyává csupán a férfi választásának alapján lesz, és választási szabadságát, hadd tegyem hozzá még ezt is, szabad választását, tehát erősen befolyásolja, megvesztegeti az a tény, hogy őt választották.
Hát ősi dolgok, klasszikus tények. Fürge kis szavával szent adottságokat érint fiatalember. A férfi a saját vágyától mámorosodik meg. A nő azt kívánja, hogy a férfi vágyától mámorosodjék. Ezért vagyunk kötelezve az érzésre. Ezért olyan rettenetes szégyen az érzés hiánya, a tehetetlenség, ha képtelenek vagyunk a nő vágyát fölébreszteni. Nem iszik velem egy pohár vörösbort? Én iszom. Szomjazom. Jelentős folyadékmennyiséget veszítettem a mai napon.
Köszönöm szépen, Miner Papercorn. Nem szoktam ugyanilyenkor, de mindig szívesen iszom egy kortyot az egészségére.
Na hát akkor vegye a boros poharat, csak egy van. Én pedig kivételesen a vizes poharat veszem elő. Gondolom nem sértjük meg vele ezt a murcit, ha egyszer edényből...
Egészségre.
Egészségre. Ez felüdít. Nem iszik többet? Akkor engedje meg, hogy részemről még egyszer.
Engedje meg, hogy megszabadítsam a poharától, Minher Papercorn. Régóta ismerem Settembrini urat, esztendők óta. Hosszú esztendők óta, és biztosíthatom a felől, hogy előítéletei, amennyiben vannak, semmiképp sem kicsinyesek és nyárspolgáriak. És mire még gondolni is nevetséges. Itt legfeljebb nagyobb szabású, tehát személytelen és általános természetű előítéletekről lehet szó, általános pedagógiai elvekről, amelyeket Settembrini úr őszintén szólva azért érvényesít, mert engem az élet féltett gyermekének... De ez igen messzire vezet. Nagyon bonyolult história, lehetetlenség néhány szóval...
De hát szereti Madame-ot?
Hogy én... Azaz, hogy természetesen tisztelem Madame Chauchat, úgyis, mint...
Kérem, hadd ismételjem. Korán sem állítom, hogy ez az olasz úr valaha is vétett a lovagiasság szabályai. Nem emelem ezt a szemrehányást ellene, senki ellen sem emelem. Ám de feltűnik... A jelen pillanatban élvezem. Helyes, fiatalember. Mindenképpen helyes és szép. Élvezem, e felől semmi kétség. Valóban rendkívül örömmel szolgál. Mégis azt mondom magamnak, egy szó mint száz, azt mondom, maga régebben ismeri Madame-ot, mint én. Megosztotta vele előző itt tartózkodását, azon kívül ő rendkívül vonzó asszony. Én pedig csak egy beteg öreg ember vagyok. Hogyan történhet meg? Mivel gyengélkedem, Madame ma délután egyedül kíséret nélkül ment le bevásárolni a telepre. Na, semmi baj. Nem szerencsétlenség? Egyáltalában nem. De mégis kétségtelenül természetesebb lett volna, tulajdonítsam, Signor Settembrini, hogy is mondta, pedagógiai elveinek, hogy ön ellenállt a lovagias, kérem értse meg jól, amit...
Pontosan értem, Minher Paperkorn. Nem, a legkevésbé sem. Teljesen önállóan jártam el. Sőt, szeptemberi úr alkalomattán... Sajnálattal látom, hogy borfoltok vannak a paplan lefedőjén, Minher Paperkorn. Nem kellene. Sót szoktunk rá hinteni, amíg még friss.
Ez lényegtelen.
A helyzet ebben az esetben mégiscsak más, mint egyébként. A hely szelleme, ha szabad így kifejeznem, nem konvencionális. Itt a betegé az elsőbség, akár férfi, akár nő. A lovagiasság szabályai háttérbe szorulnak e mögött. Maga átmenetileg gyengélkedik, Minher Paperkorn. Heven gyengélkedés, aktuális gyengélkedés. Utitársnője viszonylag egészséges. Így hát gondolom, Madame szellemében cselekszem, ha megpróbálom távol létében egy kissé helyettesíteni. Már amennyire itt helyettesítésről egyáltalában szó lehet, ha ahelyett, hogy megfordítva magát helyettesítsem Madame oldalán, és felajánljam neki kíséretemet. Hogyan is jutnék hozzá, hogy utitársnőjére erőszakoljam lovagi szolgálataimat? Ehhez nincs semmiféle jogcímem és meghatalmazásom. Merem állítani, hogy fejlett érzékem van a tényleges jogviszonyokhoz. Egy szóval viselkedésem korrekt. Megfelel az általános helyzetnek is, főként megfelel a személye iránt táplált őszinte érzéseimnek, Minher Paperkorn. És ezzel úgy gondolom, kielégítő választ adtam kérdésére. Mert ha jól értettem, kérdést intézett hozzám.
Minden esetre kellemes válasz. Akaratlanul is szívesen hallgatom Fürge kis szavait, fiatalember. Árkon bokrorát ugrándoznak, és kellemessé kerekítik a dolgokat. De kielégítő? Nem válasz, ha nem elégít ki teljesen. Ne haragudjék, ha ezzel csalódásba ejtem. Magát illetően az az ember benyomása, mintha valami fogadásról lenne szó, mintha megállapodott volna madámmal, hogy nem szabad őt megszólítania. Következetesen és állandóan kerüli a megszólítást. Nem magázza.
De Minher Paperkorn, miféle fogadás?
Engedje meg, hogy felhívja a figyelmét arra a körülményre, melynek egyébként nyilván maga is tudatában van, hogy ebben a pillanatban elsápadt, és még az ajka is kifehéredett. Na, visszagondolok arra az estére, amelyen szerencsém volt magával megismerkedni. Kis ünnepséget rendeztünk, étellel, itallal üdítettük magunkat, és emelkedett hangulatban, fesztelen és merész lelki állapotban vonultunk fel, kart karba öltve, előre haladott éjszakai órán az emeletre, hogy fekhelyünket felkeressük. Akkor itt, az ajtóm előtt, búcsúzásnál az az ötletem támadt, hogy felszólítsam, érintse ajkával az asszony homlokát, aki magát, mint régebbi itt tartózkodása során megismert régi barátját mutatta be. És neki is engedjem meg, hogy az emelkedett hangulat jeléül szemem láttára viszonozza ezt a derűsen ünnepélyes cselekedetet. Maga pedig kereken visszautasította ajánlatomat, visszautasította azzal a megokolással, hogy értelmetlennek tartaná, hogy homlokcsókot váltson utitársnőmmel. Remélem nem tagadja, hogy ez az indoklás maga is magyarázatra szorul, és ezzel a magyarázattal mind mostanáig adósom maradt. Hajlandó most törleszteni ezt az adósságát? Maga Claudia szeretője volt legutóbb itt létekor.
Minher Paperkorn, semmiképp sem akarok hazudni magának. És keresem a módját, hogy ezt elkerüljem. Nem könnyű. Kérkedem, ha állítását megerősítem, és hazudok, ha tagadom. Ez a következő kép értendő. Soká, nagyon soká laktam itt egy födél alatt Klaudiával, bocsánat, jelenlegi utitársnőjével, de nem ismertem társadalmilag, A társadalmi elem sehogyan sem illett kapcsolatunkba. Helyesebben abba, amit én a kettőnk kapcsolatának éreztem. Gondolatban sohasem szólítottam Klavdiát másként, mint tegezve, és a valóságban sem. Mert az az est jelmezes, farsangi este volt, felelőtlen este, a tegeződés estéje, és az est folyamán a te álomszerű és felelőtlen módon teljes értelmet nyert. Egyúttal azonban ez volt Klavdia elutazásának előestéje.
Teljes értelmet. Ez nagyon takaros.
A lehető legfontosabban feleltem kérdésére, Minher Péperkorn, és arra törekedtem lelkiismeretesen, hogy nem mondjak el se túl sokat, se túl keveset. Mindenek előtt azt szerettem volna érzékeltetni, hogy bizonyos fokig tőlünk függ, érvényesnek tekintjük-e azt az estét, a teljes tegeződés és búcsú estéjét, vagy sem. Mert kívül esett mindenféle renden, és szinte még a naptáron is. Aféle hors d'œuvre volt, hogy úgy mondjam, soron kívüli este, szökőest, február 29-e. Tehát csak fél hazugság lett volna, ha állítását tagadom.
Még mindig szereti?
Bocsásson meg, Minher Péperkorn, de a csodálat és a nagyra becsülés, amelyet maga iránt érzek, nem engedi, hogy arról beszéljek, amit utitársnője iránt érzek.
És ő ma is viszonozza érzelmeit?
Nem állítom, hogy valaha is viszonozta. Kevéssé valószínű. Rajtam igazán nincs sok szeretnivaló. Miféle formátum vagyok én, ítélje meg maga. Ha itt sor kerülhetett egy február 29-ére, akkor ez csupán annak köszönhető, hogy a nőt megvesztegeti a férfi primer választása. Amihez még azt szeretném hozzáfűzni, hogy ízléstelen hetvenkedésnek érzem, ha magamat férfinak nevezem, de Klavdia minden esetre nő.
Klavdia az érzést követte.
Ahogyan valószínűleg már igen sokszor követte. Ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, aki abba a helyzetbe kerül.
Megálljunk. Nem aljasság, hogy így beszélünk róla?
Ó, nem, Minher Péperkorn, nem. Efelől teljességgel megnyugtathatom, hiszen emberi dolgokról van szó. Az emberi szót a szabadság és a zsenialitás értelmében használva. Bocsássa meg a fellengzős kifejezést, de a közelmúlt tapasztalatai rákényszerítettek, hogy elsajátítsa.
Helyes, folytassa.
Mert Klavdia zseniális életet él. És a férje amotta Kaukázuson túl, hiszen tudja, ugye, hogy férje van a Kaukázuson túl. A férje megadja neki a jogot a szabadsághoz, meg a zsenialitáshoz. Akár bárgyúságból, akár okosságból teszi, ezt nem ismerem a fickót. Minden esetre jól teszi, hogy megadja Klavdiának ezt a jogot, mert voltaképpen a betegség adja meg neki. A betegség zseniális elve, amelynek védelme alatt áll. És mindenki, aki ebbe a helyzetbe kerül, okosan teszi, ha követi a Kaukázuson túli férj példáját, és nem panaszkodik sem a múltra, sem a jövőre.
Maga nem panaszkodik?
Nem hiszem, hogy rólam van szó. Szavaim egyetlen célja, hogy maga ne panaszkodjék, Minher Péperkorn, és ne vonja meg tőlem jó indulatát elmúlt események miatt. Nekem most csak ez a fontos.
Mindamellett nyilván nagy fájdalmat okozta magának akaratlanul.
Hát, ha ez kérdésnek számít, és ha igennel válaszolok rá, ez a világért sem jelenti azt, mintha nem tudnám értékelni azt az óriási szerencsét, amelyet ismerettsége számomra jelent. Mert hiszen ez a szerencse az említett csalódással elválaszthatatlanul összefonódott.
Köszönöm, fiatalember. Köszönöm. Becsülöm fürge kis szavai udvariasságát. De ismerettségünktől eltekintve...
Ez nehéz ettől eltekinteni. Részemről nem is tanácsos, hogy eltekintsek tőle, és egyszerű igennel válaszoljak kérdésére. Mert az a körülmény, hogy Klavdia egy ilyen formátumú személyiséggel tért vissza. Természetesen csak fokozta és bonyolultabbá tette a szerencsétlenséget, amelyet számomra a puszta tény jelentett, hogy egy másik férfi kíséretében tért vissza. Bizony, sok fejtörést okozott ez nekem, és okoz még ma is, nem tagadom, és Szánt szándékkal, lehetőleg az ügy pozitív oldalához tartottam magam, vagyis ahhoz, hogy őszintén tisztelem magát, Minher Papercorn, amiben egyébként még egy szemernyi kajánság is vegyül úti társnője iránt, mert a nők nem nézik jó szemmel, ha a szeretőik összetartanak.
Ó, bon.
Ez a kis bosszú végül is dukált nekem. Mert amennyire egyáltalán rólam van szó, némi okon valóban van a panaszra. Nem Klavdiára panaszkodom, és nem is magára, Minher Papercorn, csak úgy általában az életemre és a sorsomra. És ha már kitüntett bizalmával is leszállt reánk ez a rendkívüli alkonyi óra, hadd próbáljam meg legalább vázlatosan elbeszélni.
Nagyon kérem.
Régóta vagyok idefenn, Minher Papercorn. Hosszú évek óta. Hogy mióta magam sem tudom pontosan. De az életem tekintélyes részét alkotják ezek az esztendők. Azért is szóltam életről az imént, és a sorsra is még visszatérek a kellő pillanatban. Az unokatestvéremhez jöttem fel rövidre tervezett látogatásra, katona volt, korrekt, derék fiú, de ez nem segített rajta. Meghalt itt mellettem, én pedig még mindig itt vagyok. Klavdia kedvéért, Settembrini úrral dacolva, az értelem ellenes elvének, a betegség zseniális elvének a szolgálatába szegődtem, hiszen talán már előbb is, régebről is azt szolgáltam, és itt fenn maradtam. Nem is tudom már mióta, mindent elfelejtettem, mindennel szakítottam. A rokonaimmal, meg a síkföldi hivatásommal, meg a régi nézeteimmel. És amikor Klavdia elutazott, vártam rá. Mindig csak vártam rá idefenn. Olyan sokáig, hogy most már végképp elvesztem a síkföld számára, és a lentiek szemében úgy szólván meghaltam. Erre gondoltam, amikor a sorsot emlegettem, és jeleztem, hogy végeredményben talán jogomban állna a jelenlegi jogviszonyok miatt panaszkodni.
Hallottam, fiatalember, és megértettem. Közlései alapján engedje meg egy lojális nyilatkozatot. Ha a hajam nem fakult volna meg, és testemet nem gyengítené trópusi láz, akkor készen állnék rá, hogy mint férfi a férfinak, fegyverrel szolgáltassak elégtételt a sérelemért, amelyet akaratlanul okoztam, és egyúttal azért is, amelyet úti társnőm okozott magának, mert ezért is felelősnek érzem magam. Perfekt, uram. Készen állnék erre. Az adott helyzetben azonban engedje meg, hogy ehelyett más ajánlatot tegyek, mégpedig a következőt. Emlékszem egy emelkedett pillanatra ismerességünk legelején. Emlékszem rá, noha alaposan a pohár fenekére néztem. Emlékszem tehát egy pillanatra, amiben kellemes lénye arra indított, hogy már-már felkínálja magának a testvéri tegeződést. De azután akarva, nem akarva beláttam, hogy ez kicsi elhamarkodott lépés lett volna. Helyes. Most utalok arra a pillanatra, visszatérek hozzá, az akkor elhatározott haladékot lejártnak nyilvánítom. Testvérek vagyunk, fiatal ember. Kijelentem, hogy azok vagyunk. Teljes értelmű tegeződésről beszélt az imént. A mi tegeződésünk is teljes értelmű lesz. Értelme az érzésben való testvériség. Az elégtételt, amelyet fegyverrel nem nyújthatok koromnál és betegségemnél fogva, ebben a formában ajánlom fel, testvéri szövetség alakjában, amilyet máskor talán egy harmadik, vagy a világ, vagy valaki más ellen köt az ember, de amelyet mi valakiért kötünk az érzés jegyében. Fogja a boros poharát, fiatal ember. Én pedig ismét a vizes pohár után nyúlok, mert ezzel semmiképpen sem sértem meg ezt a kis murcit. Itt a kezem. Meg vagy elégedve?
Ez persze nem a helyes kifejezés, Miner Paperkorn. Inkább úgy mondanám, hogy végtelenül boldog vagyok, és még nem is érem föl ésszel, hogy ez hogyan jutott osztályrészemül ilyen váratlanul. Olyan az egész, mint egy álom. Óriási megtiszteltetés a számomra. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki. Legfeljebb passzív módon, másképp bizonyosan nem. És nem is szabad rajta csodálkozni, ha eleinte kalandosnak érzem az új megszólítást, ha megbicsaklik a nyelvem. Kivált Klavdia jelenlétében, hiszen ő asszonyi módra talán nem is helyesli majd ezt a megállapodást.
Ne törődj vele. Ez az én dolgom. A többi pedig gyakorlat és megszokás dolga. Most pedig menj, fiatal ember. Hagy magamra, fiam. Besötétedett, leszállt az est. Szerelmünk minden pillanatban hazajöhet. És talán nem lenne éppen helyén való, ha most összetalálkoznátok.
Isten veled, Miner Paperkorn. Amint látja, leküzdöm jogosult félénkségemet, és már gyakorlom a vakmerő megszólítást. Csak ugyan ránk sötétedett. El tudnám képzelni, hogy most hirtelen belépne Settembrini úr, és felkattintaná a villanyt, hogy az értelem meg a társadalmi szellem hódítsa meg a terepet. Ez a gyengéje. A holnapi viszontlátásra. Nem is álmodtam volna, hogy ilyen büszkén és boldogan fogok ma innét eltávozni. Javulást kívánok. Most legalább 3 lázmentes nap következik a számodra, amelyeken ön megfelel majd mindenféle követelménynek. És én ennek úgy örülök, mintha te volnék. Jó éjszakát!
Hans Castorp aznap éjszaka valamely belső készenlétből eredően, amelyről a lelke mit sem tudott, éberebben aludt a szokottnál. Annyira éberen, hogy a legkisebb eltérés a ház szokott éjszakai csendjétől, a még oly tompított nyugtalanság, távoli futóléptek alig észrevehető rázkódtatása elegendő volt hozzá, hogy teljesen felébredjen és felüljön párnái közt. Annyi minden esetre bizonyos, hogy már jó ideje ébren volt, mielőtt ajtaján kopogtattak, ami nem sokkal 2 óra után történt. Azonnal válaszolt. Cseppet sem álmosan, tiszta öntudattal, erélyesen. Egy ápoló nővér szólt be az ajtón.
Madame Sosak, kérlek, menjen le azonnal az első emeletre.
Castorp lesietett. Paperkorn szalonjának ajtaját nyitva találta, ugyancsak a hollandus hálószobájába vezető ajtót. Valamennyi lámpa égett oda benn. Jelen volt mindkét orvos, a főnökasszony, Madame Sosa és a jávai komornyik.
Jó estét, fiacskám! Minden hiába. Nem végzett fél munkát. Lépjen közelebb. Nézze csak meg szakértő szemmel. Meg kell adni, hogy itt az orvostudománynak már semmi keresni valója.
Hans Castorp lábujjhegyen közeledett az ágyhoz. A maláj szeme követte őt eközben, annélkül, hogy a feje is arra fordult volna, s így kibukkant a szeme fehérje.
Öngyilkosság?
De még mennyire, tetőtől talpig, a legnagyobb mértékben. Látod már ilyen csecsebecsét? Mert én még soha. Pedig érdemes lenne megvizsgálni, jó pap holtig tanul. Fantasztikus és leleményes. A kezéből vettem ki. Vigyázzon! A bőrére cseppen égési hólyagok támadnak rajta. Automata fecskendő.
Mi ez?
Önműködő injekciós fecskendő. Vagy a másik oldaláról nézve a kobra kígyó méregfogának mechanikus másolata. Roppant egyszerű, hogy készen látja az ember. Ha, csak rá kell jönni. Valószínűleg saját személyes terve szerint készült.
Minden bizonnyal.
Hát az adag nem lehetett nagyon nagy. Ami mennyiségileg hiányzott belőle, valószínűleg pótolta.
Dinamikával.
Úgy, ahogy mondja. Hogy mi ez az anyag, azt majd csak kisítjük. Kíváncsian várom az eredményt. Azt hiszem, tanulhatunk belőle valamit. Fogadjunk, hogy az őrtálló maláj odabenn, aki ma este úgy kicsitte magát, pontos felvilágosítással szolgálhatna. Felteszem, hogy növényi és állati anyagok kombinációjáról van szó. Minden esetre a jónál is jobb, mert a hatás fulmináns lehetett. Minden jel amellett szól, hogy abban a pillanatban elállt a lélegzete. Tudja, megbénult a légzőcentrum, rapid fulladásos halál. Valószínűleg görcsök és kínok nélkül.
Már csak a maláj és Madame Sosa volt odabenn. Klavdia ezúttal fölemelte a fejét, amikor a fiatalember az ágyhoz lépett.
Jogosan elvárhatta, hogy hívassam.
Nagyon jól tette, hogy hivatott. Igaza van. Tegeződő jó barátok voltunk. Maga vele volt az utolsó pillanataiban?
A szolga akkor értesített, amikor mindennek vége volt.
Olyan formátumú ember volt, hogy az érzés kudarcát az élettel szemben kozmikus katasztrófának, Isten megszégyenülésének tekintette. Mert tudja, Klavdia, Isten mennyegzői szervének hitte önmagát. Ez is a királyi bolondériái közé tartozott. Ha az ember meg van rendülve, olyan kifejezéseket ismer használni, amelyek durván és kegyelettelenül hangzanak. Mégis ünnepélyesebbek, mint a részvét szokványos szavai.
Tudott az őrültségünkről?
Lehetetlen volt letagadni előtte, Klavdia. Kitalálta abból, hogy nem voltam hajlandó magát a jelenlétében homlokon csókolni. Jelenléte most már inkább jelképes sem, mint valóságos. Megengedi, hogy most megcsókoljam a homlokát.
Klavdia kis mozdulattal feléje tolta a fejét, szemét lehunyva, mint egy kurta intéssel. Hans Castorp megérintette ajkával a homlokát. A maláj barna állatszeme vigyázta a jelenetet, oldalvást görögve, hogy kilátszott a fehére. És Castorp ezen az estén látta utoljára Klavdiát. Még egyszer halljuk Berenc tanácsos hangját. Figyeljünk jól. Talán utoljára üti meg fülünket. Egyszer még ez a történet is véget ér. Úgy is elég sokáig tartott. Helyesebben tartalmi ideje olyannyira neki iramodott, hogy előbb-utóbb zenei ideje is elkerülhetetlenül véget ér. És talán nem lesz többi alkalmunk, hogy hősünk orvosának fordulatos mondatait, derűs, bátorító hanglejtését halljuk. Így szólt Hans Castorphoz.
Castor, öreg fiú, maga unatkozik. Lógatja az orrát. Minden nap látom. A rossz kedv az arcára van írva. Maga blazírt férfiú, Castor. Az évet elhalmoz a szenzációkkal, és ha nem nyújtanak magának nap-nap után valami elsőrendű szórakozást, akkor duzzog és morog az uborka szezon miatt. Igazam van, vagy nincs igazam? Na de elég a tréfából, fiacskám. Eszembe jutott valami a maga dolgában. Álmatlan éjszakákon kihagyaltam magának valamit. Isteni sugallatnak is mondhatnám. Valóban sokat várok az ötletemtől. Azaz, hogy nem többet és nem kevesebbet, mint a maga detoxikálását és diadalmas hazatérését a beláthatónál is beláthatóbb közelségben. Na, ugye, most mereszti a szemét, és fogalma sincs róla, mit forgat az eszében az öreg Berez. Itt a legújabb felvétele. Tartsuk csak a fény felé a mágikus képet. Amint látja, ezen még azt sem talál kivetni valót, aki a kákán is csomót keres. Néhány góc teljesen felszívódott, a beszűrődés kisebb lett, és élesebbek a határai, ez pedig, mint tudós kolléga úram is tudja, a gyógyulást jelenti. Ez a lelet semmiképp nem indokolja a melegháztartásban föllépő ingadozásokat, édes fiam. Az orvos kénytelen újabb okok után kutatni. Más zavarforrásnak kell itt lennie. Hát véleményem szerint magának kokuszai vannak, Kastor. Igen, igen. Ez a szent meggyőződésem. Streptokokkuszai vannak. De azért nem kell úgy megrémülnie.
De hiszen ez egyelőre még csak hipotézis.
Igazolható hipotézis. Rendkívül termékeny hipotézis. Majd meglátja, milyen termékeny. Kitenyésztettük a kokkuszokat, és vígan szaporodnak. Holnap délután megcsapoljuk Kastorp a falusi borbé művészet szabályai szerint. Eret vágunk magán, hát ez magába véve is remek szórakozás. Rendkívül üdítő hatással lehet testre, lélekre egyaránt.
Hans Kastorp késznek mutatkozott a szórakozásra, és szépen megköszönte a szíves figyelmet. Többet kell mondanunk. Hans Kastorpnak úgy tetszett, nem csak ő maga jutott holtpontra, hanem mindenki, a világ, az egész ugyanilyen holtpontra érkezett. Helyesebben úgy érezte, nehéz itt az egyedit az általánostól külön választani.
Mi az érdek?
Kártyát vett, mérnök úr.
Nem úgy értendő. Csak éppen rakosgatom. Tusakodom az elvont véletlennel. Izgat a szélkakas forgandósága, talpnyalással váltakozó hihetetlen makrancossága.
Minden esetre gondterheltnek látom. Nem hiszem, hogy itt vigasztalást és balzsamot lelek gyötrő kétségeimre.
Kétségek gyötrik?
A világ helyzete megzavar. A Balkán Szövetség létrejön, mérnök úr. Minden értesülésem emellett szól. Oroszország lázasan dolgozik rajta. És a kombináció éle az osztrák-magyar monarchia ellen irányul. A monarchia szétzúzása nélkül az orosz programnak egyetlen pontja sem valósítható meg. Érti most már, hogy mi marcangolja lelkemet? Szívemből gyűlölöm Bécset, ezt ugye tudja. De most ezért támogassam gondolatban a szarmata zsarnokságot, amely azon dolgozik, hogy lángba borítsa nemes és előkelő földrészünket. Másrészt azonban megbecstelenítésnek érezném, ha hazám akár csak átmenetileg alkalomszerűen is együttműködnék diplomáciailag Ausztriával. Olyan lelkiismereti kérdések ezek, amely...
7 meg 4
8, meg 3.
Igen.
Bub, dáma, király. Haladunk. Szerencsét hozott nekem Szettembréni úr.
Szeme és mellébeszélése hasztalan próbálja leplezni, hogy tisztában van saját helyzetével.
És Szettembréni úr faképnél hagyta. Hans Castorp egyedül maradván még jó ideig ült asztalánál a fehér szoba közepén, fejét kezébe támasztva, anélkül, hogy tovább rakta volna a passziánszot. Töprengésbe merült, és lelke mélyig elborzott a világ félelmetes, ferde és torz állapotától, a démonian vigyorgó majomistentől, akinek féktelen uralma alá került, érzése szerint, a világ, s akinek a neve a nagy tompultság.
A legújabb modell, a technika vívmánya, gyerekek. Prima első minőség, ennél jobb nincs a piacon. Ez nem masina és nem szerszám, hanem hangszer. Stradivari, Guarneri. Itt a legrafináltabb rezonanciák és rezgés arányok érvényesülnek. A védjegy polihimnia, amint itt a födél belső oldalán láthatják. Német gyártmány, tetszik tudni, ezt mi egy fejhosszal jobban csináljuk, mint bárki más. Érzelmes muzikalitás, korszerűen gépesített alakban.
A betegek kérve kérték, s Berenc elővette az egyik sokat mondóan néma varázsalbumot. A készülékre ráeresztette a tetőt, s abban a pillanatban a doboz nyitott kétszárnyú ajtaján, a zsalurésein, nem, az egész szekrényből mindenestül vidáman lármás, pergő melódia tört elő, egy Offenbach nyitány első ficánkoló taktusai. Krokovszki doktor előadásai a tovatűnő esztendők során váratlan irányba terelődtek. A lélekboncolásra, az álom életre vonatkozó kutatásai mindig némileg alvilágiak, katakomba jellegűek voltak. Újabban azonban a külvilág számára alig észrevehető enyhe átmenettel a mágikusba, titokzatosba csaptak át. A szellemidézésbe. Ellen Brand megjelenésével a dolgok kísérleti empirikus stádiumukba léptek. Nos, ebben a Brand kisasszonykában, ebben a barátságos kis dán kerékpáros nőben és hivatali tintanyaló lánykában olyan tulajdonságok szunnyadtak, amelyekről senki sem álmodott, kristálytiszta, átlátszó személye láttán sem első, sem második pillanatra. E tulajdonságok néhány heti fenntartózkodás után megmutatkoztak. Teljes sajátosságukban azonban csak Krokovszki doktor tárta fel őket. Ellen Brand nagyszerű médium volt.
Bátorság, fiatal barátom, kilógatja itt az orrát. Itt szó sincs álszenteskedésről, szemforgatásról, csak elfogulatlan kutatásról, meg férfias derűről. Most pedig frissen, munkára felbajtások. Maga, kedves barátom, ma este bizonyos tekintetben, mint újonc és vendég időzik körünkben. És ezért kiváltságos jogokkal szeretném felruházni. Magát bízom meg a médium ellenőrzésével.
A nyitott félkör egyik végére szólította a fiatalembert. Ott foglalt helyet Ellen Brand egy közönséges nátszéken, arccal inkább a lépcsős bejárati ajtó sem, mint a szoba közepe felé fordulva. Krokovszki doktor hasonló nácikbe telepedett, közvetlenül Ellivel szemben, és megragadta a kislány két kezét, két térdét pedig a magáé közé szorította.
A médium immár nem szorul rá, hogy az orvos elaltassa. Magától transzba esik, amint az ellenőr nyilván hamarosan észreveszi, és ez megtörtént, védőszelleme beszél belőle, akit Holger néven kell szólítani. Kívánságával mindenki Holgerhez forduljon, ne Ellihez. Egyébként téves hiedelem is könnyen balsikkerre vezethet, ha valaki azt képzeli, minden erejét és gondolatát erőszakkal a várt jelenségre kell összpontosítania. Ellenkezőleg kissé szétszólt beszélgetéssel tartított figyelem a helyes magatartás. Hans Castor pedig elsősorban a médium végtagjait őrizze lankadatlanul. Képezzünk láncot, zenét. Beszélgetni? Holger, jelen van?
Ellie megszorította a kezemet.
Nem Ellie, Holger. Holger szorította meg a kezét. Tehát jelen van. Üdvözlünk, Holger. Teljes szívvel köszöntünk, cimborám. Hadd emlékeztessünk rá, mikor legutóbb körünkben időztél, megígérted, hogy idehozol, és halandó szemünk előtt megjelenítesz bármely halottat, akit körünkből megneveznek, akár férfi, akár nő volt testvérünk, amíg élt. Hajlandónak és képesnek érzed rá magad, hogy ma este teljesítsd ígéreted?
Ellie ismét megborzongott, sóhajtozott, késlekedett a válasszal. Kezét lassan homlokához emelte, s ott egy ideig pihentette. Azután egészen közel hajolt Hans Castorp füléhez.
Igen.
Holger igent mondott.
Jól van, Holger. Szabadon fogunk. Bízunk benne, hogy becsülettel megteszed a magadét. Azonnal megnevezzük a drága halottat, akinek manifestációját kívánjuk. Kivel a bajtársak? Kinek van valami kívánsága? Kit mutasson meg nekünk, Holger barátunk?
Elhalálozott unokaöcsémet. Joachim Cimszent szeretném látni.
Nagyon helyes. Hallottad, Holger? Az életben nem ismerted a megnevezettet. Fölismered ott Tulnon, és kész vagy ide vezetni hozzánk.
Megszorította a kezemet. Ez azt jelenti, hogy igen.
Helyes. Munkára, Holger.
Így múlt el a második óra. Közben a gramofon árasztotta a könnyű zenés album melódiáit a szobába, melynek félhomályához újra hozzáidomult a napvilágtól elszokott szem. És akkor valami történt. Hans Castorp idézte elő. Ösztönzést adott. Kimondta egy ötletét, kívánságát, mely voltaképpen már kezdettől fogva élt benne, s talán már előbb elő kellett volna állnia vele.
Van a ház lemeztárában, van egy lemez Gúnó Faustjából. Valentin imája, bariton hangra, zenekari kísérettel, igazán szép. Meg kellene próbálni ezt a lemezt föltenni.
Ugyan miért?
Hangulat kérdése, érzelmi ügy. Az említett szám szelleme sajátos, sokat mondó. Meg kellene próbálni. Nem lehetetlen, hogy a zenedarab szelleme meggyorsítja majd az itt lebonyolódó folyamatot.
Itt van a lemez?
Nem, a lemez lent van. Érte megyek.
Hová gondol? Mindent elrontana vele, és előről kezdhetnénk. És a tudományos pontosság szelleme is tiltja az eféle önkényes kibejárkálást. A kulcs nálam van. Egy szó, mint száz, Ha a lemez nem közvetlenül hozzáférhető, akkor nincs más hátra.
A lemez itt van. Mégis megtaláltam. Igen, itt. Faust, Valentin imája. Tessék parancsolni. Kivételesen a könnyű zenés albumba tévedt a kettes számú zöld ária album helyett, ahová az eredeti rendezés szerint tartozik. Véletlenül, rendkívül és rendetlen módon, örvendetesen a könnyű zene közé került. Csak föl kell tenni.
A lemez forgott. Elérkezett a középső rész, megváltozott ritmusával a harcról, veszéről szóló hegyke, jámbor és franciás rész. Elmúlt, s következett a záró strófa, a kezdett zenekarral felerősített visszatérése megkapó zengéssel. Hans Castorp teljes figyelmét a médium foglalta el. A lány ágaskodott, elszoruló torkán át csípolva szívta be a levegőt, majd sóhajtva kilehelte, magába roskadt és elcsendesedett. Hans Castorp aggódva hajolt fölébe, és akkor megszólalt Frau Stör vinyogó, nyöszörgő hangja.
Simse!
Én már régen látom.
Eggyel többen voltak a szobában, mint addig. A társaság túl távolabb, a háttérben, ahol a vörös fény maradványai az éjszakába vesztek. A szoba felé fordult látogató karosszékben, amelyben Elli ült a szünetben. Ott ült Joachim. Az utolsó napok beesett arcú Joachimja volt, harcos szakállával, amelyben olyan büszkén telten ívelt az ajka. Hátradőlve ült, lábát keresztbe vetette. Noha valami fejfedő árnyékolta be megfogyott arcát, felismerhető volt rajta a szenvedés nyoma, meg az a komoly, szigorú kifejezés, mely olyan férfiasan megszépítette utolsó napjaiban. Két mély redő vésődött homlokába orrtöve fölött, szép nagy sötét szeme mélyen bennült csontos üregében, de ez nem csorbította szelíd tekintetét, mely csendesen, barátságosan és fürkészően szegeződött Hans Castorpra. Csak is ő rá. Hans Castorp néhány lépéssel a bejárati ajtónál termett, és gyors mozdulattal felkattintotta a fehér fényű mennyezeti lámpát. Az a szék üres volt. Hans Castorp megindult a felállva tiltakozó Krokowski felé, megállt előtte. Szólni akart, de hang nem jött ki a torkán. Nyers, követelő mozdulattal felvetette a fejét, és kinyújtotta a kezét. Amikor megkapta a kulcsot, néhányszor fenyegetően bólintott az orvos felé, aztán sarkon fordult, és kiment a szobából. Ahogy fordultak az esztendők, valami kísértett a Berghof szanatóriumban. Egy szellem, amelyről Hans Castorp sejtette, hogy attól a démontól származik, kinek gonosz nevét már említettük.
Az igazságosság elvét ajánlom megelőző gyógyszernek, bel- és külpolitikai katasztrófák ellen.
Igazságosság? Imádatra méltó fogalom? Isteni fogalom? elsőrendű fogalom? Isten és a természet egyaránt igazságtalan. Mindegyiknek megvannak a maga kedvencei. Kegyelemből válogat. Az egyiket veszélyesen kitünteti, a másikat könnyű mindennapi élettel áldja meg. És az akarattal bíró ember? Az ő számára az igazságosság egyrészt bénító gyöngeség, a kételj maga, másrészt meg harsona, mely lelkiismeretlen tettekre szólít.
Szabad megkérdeznem, hogy mikor hagyja végre abba a sikamlós nyilatkozatait?
Hogyan méltóztatott magát kifejezni?
Úgy méltóztattam. Úgy méltóztattam magam kifejezni, hogy nem tűröm tovább, hogy a védtelen ifjúságot tovább zaklassa a kétértelműségeivel.
A leghatározottabban felszólítom, uram, hogy válogassa meg a szavait.
Erre a felszólításra nem szorultam rá, uram. Megszoktam, hogy mindig megválogatom a szavaimat. És szavam most is pontosan telibe talál, ha kijelentem, hogy az a mód, ahogyan maga az amúgy is ingatag fiatalságot tévútra vezeti, elcsábítja, erkölcsileg gyengíti, határozottan aljasság. És szavakkal nem is ostorozható elég jeles.
Aljasság? Ostorozni? Lám, az erkölcs csősz megbokrosodik. Hát a civilizáció pedagógiai rendőrsége már odáig jutott, hogy kivonja a kardját. Ez aztán a siker. Legalábbis kezdetnek. Kissé könnyen elért siker ugyan, amint lekicsinlően hozzáteszem, mert lám a szelíd csipkelődés is elegendő volt hozzá, hogy az éber erkölcsi érzéket felháborítsa. A többi majd meg lesz, uram. Az ostorozás is, ó, feltétlenül. Útjában vagyok. Maga is utamban van. Helyes. Majd a megfelelő helyen elintézzük ezt a kis nézeteltérésünket.
Sose féljen, uram. Állok elébe.
Párbajra hívta ki?
Úgy van.
Uraim, ne siessék el. Mégis kötelességemnek érzem.
Hallgasson! Lépjen elő, uram, és lőjön! A levegőben őt, uram!
Oda lövök, ahová akarok.
Lőjön még egyszer!
Eszem ágában sincs. Magán a sor.
Gyáva kutya!
E felkiáltása után Leo Nafta olyan módon emelte föl pisztolyát, amelynek már semmi köze sem volt páros viadalhoz, és főbelőtte magát. Két esztendeig élt a fentiek közt Hans Castorp. A tízes számrendszer híveinek szemében nem kerek száma hetes. Mégis ügyes, használható száma maga módján. Bízvást mondhatjuk, festői és mítikus időegység. Sokkal jobban kielégíti a lelket, mint például a száraz fél tucat. Így feküdt ott székében, s így érkezett el nyárderekán ismét, immáron hetedszer, de Hans Castorp ezt nem tudta, felérkezésének évfordulója. Ekkor eldördült a mennykőcsapás, amelyről mindannyian tudunk. Ez a történelmi mennykőcsapás felrobbantja a varázshegyet, és a hét alvót erélyesen kiröpíti a kapuk elé. füllett várakozás napjaiban, amikor egész Európa idegei kínpadra voltak feszítve. A tébolyult hírek, újságok most már közvetlenül Hans Castorp páholy erkélyéig csaptak fel a mélyből, átvillámlottak a házon, szívszorongató kénkő szagukkal megtöltötték az éttermet, de még a súlyos betegek szobáit is. Hans Castorpot fölébredése pillanatától fogva magával ragadta az orv elutazások kavargó áradata, amelyet a mennykőcsapás a völgyben megtanított. A Berghof pánikban felriasztott hangyamajhoz hasonlított. A fentiek népe hanyathomlok vetette magát 5000 lábnyi mélységbe, és Hans Castorp velük zuhant egyenesen a csataterek poklába, hogy elfeledje 7 esztendő álmait. Így az ütközetben, az esőben, a szürkületben eltűnik szemünk elő. Isten hozzád, Hans Castorp! Az élet egyszerű féltett gyermeke. Történeted véget ért. Isten hozzád, akár élsz, akár halsz. Kilátásaid nem a legrózsásabbak. A félelmetes táncmulatság, amelybe belesodródtál, még jó néhány esztendeig eltart. És nem mernénk nagy összegben fogadni, hogy épp bőrrel menekülsz. Voltak pillanatok, midőn halálból és paráznaságból a szeretet álma derengett föl benned sejtelmesen, uralkodói módon. Vajon a halálnak ebből a világra szóló ünnepéből a borús esteli eget körös körül pirosra festő, gonosz, lázas tűzvészből is feltámad egykor a szeretet?
Hegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. A negyedik befejező rész hangzott el.
A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Péperkorn Gregus Zoltán, Hans Castorp Dunai Tamás, Berenc tanácsos Gáti József, Madame Sosa Kovács Nóra, Krokovszki doktor Horváth Gyula, Szettembréni Pap Zoltán, Nafta Márton András.
A zenét Török Etel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter. Technikai munkatárs Váli Marian. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
A regény rádió változata 1983-ban készült, és legutóbb 1993. január 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. Makák, pingvinek szigetei. Dr. Balogh János akadémikus úti jegyzetei.
Ki ne ismerni az életnek azt a kellemes pillanatát, amikor az iskola évzáró után kezünkben az évvégi bizonyítvánnyal elindulunk hazafelé. Két kalanddal, pihenéssel, szórakozással tele nyári hónap áll előttünk, és örömünkben azt se tudjuk, hogy melyikkel kezdjük. Így járta a dél-afrikai Fokváros utcáit az a hosszúra nyúlt fiú is, akivel a mi történetünk kezdődik. Nem is lett volna igazi fiú, ha ebben a pillanatban nem a kikötő felé veszi az útját. Történetünk idején, jó 50 évvel ezelőtt még nem olajjal, hanem szénnel fűtötték a hajókat, sőt még vitorláshajó is bőven akadt a kikötőben. Csupa messziről érkező és messzire induló hajó volt, úgyhogy még nézni is gyönyörűség volt őket. És akkor a kikötőmester fekete tábláján egy kusza betűkkel felírt hirdetés keltette fel fiatal barátunk figyelmét. Hajósinas felvétetik, ingerit gőzhajó. Azt hiszem, a többit nem nehéz kitalálni, fiatal barátunk másnap reggel a legszükségesebb holmik és egy szülői beleegyezés birtokában behajózott az ingeridre. Sok furcsa szenvedélyről hallottam már és sokféle gyűjteményről. De a mi történetünk hőse a legfurcsább volt valamennyi között, elhatározta, hogy szigeteket fog gyűjteni, mégpedig a legfurcsább, legelhagyottabb szigeteket. Persze, csak jelképesen kívánta gyűjteni őket, úgyhogy elhatározta, felkeresi, meglátogatja a világ valamennyi érdekes szigetét. Az ő társaságában kelünk mi is útra, hogy felfedezzük ezeket a szigeteket. Az ingerid, amelyen képzeletbeli utazásunkat megkezdjük, parti hajó volt, és készleteket, ivóvizet szállított azokra az apró szigetekre, amelyek Dél-Afrika partja mentén messze észak felé húzódnak az Atlanti-óceánban. Fiatal barátunk, aki később Lawrence Green néven írta meg híressé vált úti élményeit, első munkanapján kenyeret és sörös ládákat cipelt fel a hajóra. Este felé felszedték a horgonyt, az ingerit kisurrant a nyílt tengerre, és másnap reggel kikötött első állomásán a Dassen-szigeten. Dassen-szigetnek olyan az alakja, mint egy csillagnak, de mégsem az alakja miatt nevezték el a világ 8. csodájának, hanem azért, mert itt mesébe illően gazdag a madárvilág. Valóságos detektív munka volt, amíg a tudósok megfejtették ennek a madárgazdagságnak az okát. Az Antarktisz felől hideg tengeráramlás, a Benguela áramlat halad felfelé Dél-Afrika partjai mellett. Ez az áramlat a tenger apró élőlényeit, a planktont és belőle táplálkozó rengeteg tengeri állatot, főképp halrajokat sodor errefelé. Ebből él a szigetek megszámlálhatatlan madártömege, és a madarak hulladékából keletkezik a guánó, ami a múlt században kincsnél is nagyobb érték volt Európa számára. A sarkvidékről érkező hideg áramlat még egy érdekességgel szolgál, sarkvidéki állatokat, bálnákat, fókákat, pingvineket hoz magával. A csillag alakú Dassen-sziget körülbelül azon a földrajzi szélességen van, mint Nápoly vagy Atén. Számunkra elképzelhetetlen, hogy Nápoly környékén sarki állatok éljenek. Ugyanez természetes a dél-afrikai madárszigeteken, mert a Benguela áramlat ennyire lehűti az éghajlatot. Dassen szigetére lépve fantasztikus zsivaj fogad bennünket. A telepesen fészkelő madarak között leghangosabb a pingvin, amelynek szamárordításra emlékeztető a hangja. Szinte el se akarjuk hinni, hogy ezeknek a csinos, feketébe öltözött, peckesen lépegető madaraknak ilyen kellemetlen hangja van. Alig, hogy a hajónk kirakta az élelmiszert meg a vizet, tovább mentünk a következő szigetre. Tulajdonképpen csak egy sziklaszirtről van szó, amely 700 méter hosszú és alig 200 méter széles. Négy ember fél esztendeje termelte a guánót ezen a szigeten, őket kellett vízzel és egyébbel ellátni. De a sziget legérdekesebb lakósa Rand Robert, a fókatudós volt. A kis Sinclair szigetén, így hívják az apró földdarabot, rengeteg fóka él, ezért a dél-afrikai kormány megbízta Randot, hogy tanulmányozza a fókák életét. Ha van igazi fanatikus tudós, hát Rand ezek közé tartozik. Volt ugyan egy fabódéja, de ő valósággal együtt élt a fókákkal. Hogy egészen közelről tanulmányozhassa őket, fóka bőrbe bújt és a csorda közzé feküdt. A fókák hamar befogadták maguk közé, és minden rendben volt, amíg el nem jött az udvarlás ideje. Rand ugyanis egy lányfóka bőrét húzta magára, és így az egyik fóka férfi nagyon kezdett érdeklődni iránta. Nem volt mit tenni, kénytelen volt kibújni a bőréből, mármint a fóka bőréből, hogy a további bonyodalmakat elkerülje. A fókák többnyire halakkal élő ragadozó vízi emlősök, jellegzetes ugatóhangjukkal nagy zsivajt csapnak a fókatelepeken. A következő sziget, ahová ivóvizet kellett szállítani, Silva Pudding szigete. Alakja után kapta ezt a különös nevet. Az egész sziget egyetlen kopár szikla, és ha a guánót gyűjtő munkások közül valaki véletlenül meghal, egyszerűen nem lehet sírtásni a koporsójának. A szigeten egy vulkáni eredetű csatorna van, itt helyezik el a halottakat. Egyszer a guánógyűjtés holtszezonjában, amikor senki sem élt a szigeten, egy norvég és francia madártudós telepedett meg, hogy a guánó termelő madarakat tanulmányozza. A francia váratlanul meghalt, és a norvég nem bírta elviselni azt a gondolatot, hogy egyedül maradjon barátja temetetlen holttestével a szigeten. Tutajt eszkábált össze, vizet, élelmet rakott rá, és elindult a halottak szigetéről. A tutaj azonban összetört, és a norvég tudós 60 mérföldön át hányódott a tutajroncsba kapaszkodva, amíg végre a hideg tengeráramlattól félholtra fagyva nagy nehezen partot ért. A legtöbb embert mégsem a magányosság riasztja vissza ezektől a szigetektől, hanem a vízhiány, a szomjazás veszélye. Egyszer régen az egyik guánószigeten elfogyott a víz, a hajó érkezése távol volt. Egy önkéntes jelentkező csónakba szállt, Afrika partjához evezett, és elindult segítségért. Reménytelen vállalkozás volt, előtte a világ egyik legfélelmetesebb sivatagja, a Kalahári, és a lakott helyek sok kilométer messzeségben. Éppen az egyik tanya határán halt szomjan, és holttestét felismerték, így értették meg, hogy a szigeten maradottak végveszélyben vannak. Egy ember önfeláldozása mentette meg a többit, de éppen az utolsó pillanatban. Ennek a komor, minden pillanatban halállal fenyegető szigetvilágnak a rádió igazi áldást jelentett. Rádióállomása nincsen ugyan az apró szigeteknek, de a világ egyik legszebb, sűrűn lakott része, Brazília déli fele, alig 6 órányi repülőútra van a világ legelhagyottabb szigeteitől. Egy gombnyomás és felcsendül a színes dél-amerikai zene a szegény guánó munkások örömére is. Guánylázról már mindenki hallott, de Guánóláz eddig csak egyszer volt a világon. Ez is a dél-afrikai partok mentén lévő szigetsor egyikéhez, a kis Ihabu szigetecskéhez fűződik. Ihabu sziget mindössze 160 méter, és legmagasabb pontja alig 10 méterre emelkedik. Így a nagy hullámok átcsapnának rajta, ha nem védné partjait egy sziklasor. Az ornitológusok szerint itt a legnagyobb a madársűrűség az egész világon. Volt idő, amikor óvatos becslések szerint 1 millió szúla élt Ihabu szigetén. Ma már ennél kevesebb a szúla madarak száma, de még így is több százezres a létszámuk. Ez a világ egyetlen helye, ahol nem az ember szorítja ki az állatokat, hanem megfordítva. A sziget lakója az északi csúcson, csöpp területen összezsúfolt házakban laknak, a házakat kőkerítés védi a madaraktól, máskülönben a madártömeg tengerbe szorítaná az embert. A házakra állandó tolleső hull, és ami még ennél is kellemetlenebb, a guánó eső miatt nappal nem tanácsos a szabadba kilépni. Ebben az önként vállalt börtönben és a madarak fülsiketítő rikácsolásában élnek a sziget guánó munkásai. Ők már csak a mindennapi kenyerüket keresik meg a guánóval, de egy liverpooli kereskedő 130 évvel ezelőtt meggazdagodott a szigetből. Egy arra vetődő fókavadász már másfél évtizeddel előbb hírt adott róla, hogy a szigetet majdnem 10 méter vastag guánó réteg borítja, de a hír jelentőségét csak a liverpooli kereskedő ismerte fel. 1843-ban Anna nevű kétárboszos vitorlását küldte oda. A hajó büdösen, de guánótól megrakodva tért vissza Liverpoolba. A brit hajózás akkoriban rossz idők jártak, Liverpool tele volt veszteglő hajókkal és munkanélküli tengerészekkel. A guánókincs hírére ez a veszteglő hajóraj megrohanta Ihabu szigetét. Mint a kaliforniai aranyláz idején, előbb itt is kicövekelték a lelőhelyeket, majd az ököljog vette át az uralmat a szigeten. Marshall tengernagy, az eset szemtanúja, így írta le az eseményeket. Képzeljetek el egy flottát, 125 nagy részt kiszuperált hajótemetőkből előszedett hajóból. A legtöbb hajón minden gyakorlat nélküli kapitány, fegyelmezetlen összesen mintegy 3500 főnyi tengerész és munkás, a legalantasabb, legrészegesebb elemekből. Ez verődött össze a világ kétségtelenül leggarázdább horgonyozó helyén. Marshall tengernagy őfelsége Isis nevű hadihajójáról nézte végig az eseményeket. Az alig fél kilométer hosszú, 160 méter széles sziget alkalmi lakossága akkor már 6000 fölé emelkedett, és a horgonyzó helyen 250-nél több hajó állott összezsúfolva, amikor vihar tört ki. A hajók a nyílt víz felé menekültek, de tucatnál több a partra vagy a környező szirtekhez vetődött. Öreg tengerészek szerint a Trafalgári csata nem vitt véghez akkora pusztítást, mint ez a vihar a guánó flottában. Volt még egy vihar Ihabu szigetével kapcsolatban, amikor Németország, Dél-Afrika akkori gyarmatbirtokosa magának követelte az angol zászló alatt álló kis szigetet. Végül is engedett az angoloknak, mert a guánótól lekopasztott apró sziget nem ért meg egy politikai válságot a két nagyhatalom között. Furcsaságban és félelmetességben az összes eddig bemutatott szigeten is túltesz a Higany sziget. Már amikor a szigethez közeledünk, akkor elfog a szorongás bennünket. Hegyes, guánótól fehér piramis tűnik elébünk, tenger felüli oldalán egy barlanggal. A kopár szikla fölött madarak rikoltoznak, de emberi életnek semmi nyomát sem látjuk. Később betonoszlopokon két házat pillantunk meg. Ez az a hely, ahol egyik ember a másik után őrült meg a magányosságtól. A Higany-sziget egyetlen vízszintes területe a két házhoz tartozó, talán 10 méter hosszú veranda. Azon túl csak hegyet lehet mászni, ha valakinek kedve van az ammóniaszagú, csúszós sziklára felkapaszkodni. Némely helyen fahidakat, fakorlátokat építettek, de a guánó kitermelésen a munkások egymáshoz kötve dolgoznak, akár csak a sziklamászók. Meredek és rémítő hely ez, és ha körülbelül 40 méter magas csúcsra felmászunk, megnyugtató kilátás helyett újabb ijesztő látvány fogad bennünket. Egy természetes kürtő nyílik meg a lábunk előtt, és a mélyből a tenger morajlik. Valóságos halálcsapda ez, elég egy elhibázott lépés, hogy a síkos guánon megcsúszva eltűnjünk a mélységben. A Higany-sziget tulajdonképpen elvékonyodó sziklaréteg, amely minden hullámcsapásra megremeg, mint a tálba öntött higany. 10, 100 vagy 500 év múlva, ki tudná pontosan megmondani mikor, egyszer csak beomlik az egész, eltűnik guánó, madár, faház, csak egy halom szikla marad az egykori sziget helyén. Az utazó pedig, akit a véletlen erre a komor mesébe illő szigetre vett, arra gondol, hogy ennél a helynél még az örök jéggel fedett Antarktisz is barátságosabb lehet. A déli sark innen ugyanakkora távolságra van, mint nyugatra a világ legszebb nagyvárosa, Rio de Janeiro. Ha pedig a déli sarktól gondolatban még egy ugyanekkora ugrást teszünk a világ legszomorúbb, legsivárabb szigetéről, a föld legszebb szigeteihez, a déltengeri szigetekhez érkezünk meg. Hagyjuk hát itt ezt a komortájat, és induljunk el ezek felé a paradicsomi szigetek felé. Legközelebbi útunkon a csendes óceánon találkozunk, addig is búcsúzzunk el egy igazi szép polinéziai zenével. A viszonthallásra!
Hangzott Fókák, pingvinek szigetei, dr. Balog János akadémikus úti jegyzetei. Szerkesztette Bújtása Amália. A hangfelvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1974. augusztus 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban.